Üdvözlök mindenkit, ez itt a 20. század intézet podcast csatornájának szöveg című sorozata. Adásainkban olyan regényekről beszélgetünk, melyek alapjaiban határozzák meg a 20. századról alkotott képünket. Középiskolás hallgatóink, figyelem, a sorozatunkban tárgyalt összes könyv ajánlott vagy kötelező olvasmány. Mai adásunkat Derzsi Kinga szerkesztette, én Baconi Dorottya vagyok, ez pedig a szöveg. Tartsanak velünk! A mai alkalommal Szabó Magda 1970-ben megjelent legendás regényéről, az Abigailről lesz szó. A következő percekben a történelmi háttérhez kapcsolódó rövid részleteket fogunk hallani a regényből, amelyek témaindítóul szolgálnak beszélgetésünkhöz vendégünkkel, dr. Máté Áronnal, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettesével. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Szabó Magda könyve megszületése óta máig nagy népszerűségnek örvend. A kötet főszereplője Vitai Georgina, akit 1943 őszén Pestről a messzi Árkodra egy bentlakásos református leánynevelő intézetbe, a Matulába visz édesapja, és ott helyezi őt biztonságba. A regény lapjain, miközben megismerjük a kamaszlányok iskolai mindennapjait, a Matula szigorú szabályait és református millióit, hamar szembesülünk a korszak történelmi mozzanataival is. Felsejlenek a II. Világháborúba sodródott Magyarország mindennapjai, a zsidóság helyzete, az országban szerveződő ellenállás és a náci megszállás is. Beszélgetésünk során ezeket fogjuk körbejárni.
Gina, a háborút elvesztettük. A háborút voltaképpen akkor elvesztettük, amikor megkezdődött. Rossz célért indult, rossz eszközökkel. Annyit vesztettünk már is, hogy Isten tudja, mikor heveri ki a nemzet. Pedig még nem vagyunk a végén. Most nincs más hátra, mint hogy megpróbáljuk megmenteni, ami még menthető, mielőtt a németek megszállnának bennünket. Az embereket a városokban, a katonákat a frontokon. Mi, akik felismertük, mi a tennivalónk, be akarjuk fejezni a háborút. Az országban van ellenállás, van katonai és van civil is. A katonai ellenállás egyik előkészítője én vagyok. Ha belebukunk, vagy én személy szerint belebukom, és téged elérnek, ember vagyok én is, aki félti ivadékát. Ha azzal zsarolnak, hogy téged elvittek, kínoznak, talán nem lesz erőm a hallgatáshoz. Csak te megszabadulj.
A Gina édesapja által elmondottakban több olyan elem is van, amire majd később visszatérünk, de kezdjük az alaphelyzetnél, a háborúnál. Hogyan került Magyarország a II. Világháborúba, és miért mondhatja azt Gina édesapja, hogy rossz célért indult ez a háború?
Magyarország 1941-ben lép be tulajdonképpen a II. Világháborúba, ami akkor már 1939 óta zajlott. 1941 áprilisában először a Jugoszlávia elleni hadműveletekbe kapcsolódott be, majd 1941 nyarán a német támadás megindulása után, tehát amikor a Szovjetuniót megtámadták, akkor egészen rövid időn belül nagyon nehéz, keresem a szavakat, hogy erre mit mondjunk, belesodródott, engedett a regénybeli tábornokkal szemben álló erők unszolásának, engedett a német nyomásnak. Egy szó mint száz, Magyarország nem a semmiben lebegve létezett, a szuverenitását próbálta megőrizni, egy olyan félelmetes nagyhatalmi erőtérben, ahol gyakorlatilag mind a két térségben érdekelt nagyhatalom, tehát a Szovjetunió és Németország bemutatta, hogy milyen sorsot szán a kisebb nemzeteknek. A szovjetek ugye Kelet-Lengyelországban, a Baltikumban és Finnországban mutatkoztak be, a németek pedig Lengyelország nyugati felén. Most a nyugat-európai hadjáratot azt nem számítanám ide. Az azért egy más tészta. Utána bemutatkoztak Jugoszláviában is, tehát Lengyelországban és Jugoszláviában alakult ki az az egységcsomag, hogy verohanjuk az országot, felbomlasztjuk, szétbombázzuk a fővárost, és esetleg ugye Lengyelországban még súlyos deportálás, meg hát ott nem csak az állami, hanem a nemzeti lét megszűnte is terítékre került. Tehát ebben a keretrendszerben helyezkedett el Magyarország, azóta is tart a vita, hogy hogyan lehetett volna kimaradni a háborúból.
Ki lehetett volna maradni?
Ahogyan azt a miniszterelnök úr egyszer megjegyezte, hogy egyetlen ország sem választhatja meg a házszámát. Tehát ebben a földrajzi elhelyezkedésben Magyarország az én megítélésem szerint legfeljebb a németek moszkvai vereségéig maradhatott volna ki a háborúból. És ne felejtsük el, hogy mondjuk vegyük Spanyolországot, sokkal jobb, tehát kint a nyugati végeken, még ott van a Pireneus is, épp hogy vége volt egy polgárháborúnak, tehát volt is mire hivatkozni, a tengeren ugye az angol, brit, angol száz hatalmak ott hamar megjelenhetnek, és még nekik is kellett küldeni egy önkéntes hadosztályt, ugye a kék hadosztályt. Megjegyzem, ez Franco a spanyol diktátor zsenialitását is mutatja, hiszen azokat küldte ki, akik a leghangosabban verték a blattot, hogy akkor tessék menni a szovjetek ellen. Ő megmondta, hogy jó, hát akkor önkéntes alapon lehet menni. Tehát, hogyha még nekik is kellett egyensúlyozni, hogyha a svédek, a svájciak szépen csöndben maradtak, és irtozatos hadianyagszállításokat bonyolítottak le Németország felé, tehát akkor mire számíthattunk volna mi magyarok?
És még egy dolog azért magyarázatra szorul, hogy ugye a náci Németország oldalán csatlakoztunk, annak szövetségeseként csatlakoztunk a II. Világháborúhoz. Ez minek köszönhető?
Annak köszönhető, hogy nem volt más nagyhatalom a térségben, kivéve a szovjeteket. Megjegyzem, Teveki Pál a halála előtt megpróbált, sőt, hát bőven a halála előtt próbált óvatosan közeledni a szovjetekhez. Erre különböző apró elszólt utalások vannak. Betlen István a szovjet követtel reggelizve azt mondta, hogy önöknek is, a tanácsadóinknak kellene lenni. Teveki ugye megpróbált egy ilyen félhivatalos küldöttet indítani Moszkvába a jugoszláv válság előtt, hogy fegyvereket vásárolhassunk a szovjetektől. Csak hát rossz volt a küldött személye, meg a szovjetek is úgy tűnik, hogy tartották magukat ekkor még a Molotov-Ribbentrop, a Hitler-Stalin paktumhoz. És a britek meg gyakorlatilag a partvonal mellől kiabáltak. Ők ott inkább Romániában és részben hát Görögországban, de hát oda hívták is őket, próbáltak érvényesülni. És utána sikeresen érvényesültek Jugoszláviában is, hiszen az a fordulat Belgrádban az egy brit és szovjet támogatású pucs volt, és utána meg nem tudtak segíteni. És Görögországban megpróbáltak segíteni, de befülöttek vele. Tehát itt nem nagyon volt választási lehetőség, hogy akkor most kivel, hogyan reméljük, az pedig nyilvánvalóan nem volt opció, mint amit a szerencsétlen lengyel nemzetnek át kellett élnie, hogy hatba lépnek a brit-francia szövetségben, aztán szépen cserben hagyják őket. Egyébként megjegyzem, a finnek is majdnem így jártak.
Ne ontsátok értelmetlenül a magyar vért. A háborút elvesztettük. Őrizzétek meg fiaitokat az értelmesebb jövőnek. Nem, nem, soha. Ne adjátok oda fiaitokat Hitler mészárszékébe.
Két idézetet hallottunk, amelyek árkodon felirat formában jelentek meg, és a polgári ellenállás készítette ezeket. Ugye a regény az ellenállás regényeként is olvasható. Az a fajta nagyon kiterjedt és szervezett katonai és polgári ellenállás is, ahogy hallottuk, hogy mind a kettő jelen volt az első idézetben is hallottuk. Ez mennyire felel meg a valóságnak, mert erről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy mit lehet arról tudni, hogy eznek a szervezettsége, kiterjedtsége, mértéke, illetve tevékenysége miből állt ennek az ellenállásnak.
Egy pillanatra szerintem érdemes megvizsgálni a regény születésének a társadalmi, politikai környezetét. Ugye 1970-ben jelenik meg, és ekkora már az 56-os forradalmat véresen leverő Kádár diktatúra gyakorlatilag igyekszik egy ilyen össznépi, népfrontos imást kialakítani, Megjegyzem, a kezdetektől ez volt a céljuk, tehát ugye Kádár ezt elég cinikusan megfogalmazta még a forradalom leverése közben, hogy olyat nem csinálunk még egyszer, hogy itt mindenért a párt a felelős. Na most ugyanezt elkezdik retrospektíven is alkalmazni, tehát most már nem csak a kommunisták lehetnek ellenállók. Ugye van egy cinikus mondás, ami szerint, de egyébként eléggé helytálló, hogyha annyi partizán lett volna, ahány tagja a Partizán Szövetségnek 1945 után lett, akkor a németek be sem mertek volna jönni. Visszatérve arra, hogy hogy volt ez a magyar ellenállás. Nagyon kevesen értik meg, és fogadják el, hogy Magyarország tulajdonképpen 1939-től kezdve államilag próbált meg egyfajta ellenállást folytatni a német terjeszkedéssel szemben. Ez nagyon faramúci módon hangzik, hiszen ebben úgymond részt vettünk valamilyen szinten. Egy jelenetet idéznék föl. 1939 nyarán még ki sem tört a II. Világháború, amikor Teveki Pál összehív egy értekezletet a bizalmasainak, barátainak, legjobb kollégáinak, és akkor, amikor már mindenki együtt van, egy oldalajtón belép Szent Iványi Domokos, és Teveki azt mondja ott az embereinek, hogy ő lesz majd a Magyar Békeküldöttség főtitkára. Tehát már úgy előre látja, hogy itt háború lesz, és itt egy magyar utat kell megtalálni. Teveki Pál gyakorlatilag a saját hivatalos külpolitikájával szemben létrehoz egy fedett ellen külpolitikát. A nyugati követségeinknek folyamatosan tartani kell a kapcsolatot a brit-amerikai hatalmakkal, és befelé is létrehoz egy gyakorlatilag ellenpropaganda osztályt. Ez aztán van, amikor túl jól sikerül, ilyen vesz Lajos Iván szürke könyvének a kiadása, ott a németek őrjöngenek. Lajos Iván ebben megírja, hogy a németek el fogják veszteni a háborút, adatokra támaszkodva. Na most, ami a további ellenállást illeti, a magyar politikai vezetés megpróbál egy szuverenitás megőrzést, egy mozgástér megőrzést folytatni, miközben a németek egyre nagyobb elköteleződést várnak. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy a Szovjetunió elleni háború az még akkor sem a mi háborunk, hogyha a Szovjetunió ragadozó, totális természetével mindenki tisztában van, és ugye itt egyszer már bemutatkozott a kommunizmus 1919-ben. A magyar politikai vezetés megpróbálja mint egy egyben tartani a csapatot, és akkor az adott rendszerben, az adott rendszer együtt mozdulva, a nemzetet és a hadsereget megőrizve egy adott pillanatban szembe fordulna a németekkel. Tehát ez lenne a terv. És akkor közben mondjuk ott van Bánfi Dániel, a mezőgazdasági miniszter, akit a németek gyűlölnek, az elsők között visznek el, mivel ahogyan ő maga írja a háború után, minden módon igyekszik a különböző hadianyag, élelmiszer Németországba való kiáramlását lassítani. Tehát ezt, hogy úgy mondjam, állami szintű szabotás van. Most ezzel szemben mind a nyugati hatalmak, mind a Szovjetunió abban érdekelt, hogy legyen a minél rosszabb, annál jobb című műsor, tehát őket nem érdekli az, hogy most milyen rendszer, vagy milyen berendezkedés van Magyarországon. Őnekik a saját embereik kellenek, és az, hogy lehetőség szerint minél nagyobb legyen a felfordulás. Ugye a brit Special Operations Executive tervei között már 1940-ben, tehát még sehol nem vagyunk, diplomáciai kapcsolat van Nagy-Britannia és Magyarország között, már akkor felmerül egy javaslat, hogy robbantsuk fel a budapesti Duna hidakat. Tehát csak azért, hogy lássuk, hogy itt nincs barát meg ellenség, itt csak ellenség van gyakorlatilag. Na most az ellenállás március 19-e után kezd el ketté válni. Ekkor derül ki, hogy gyakorlatilag még az eddiginél is fedettebben kell folytatni a munkát, a felkészülést a kiugrásra.
Ez ugye a náci megszállás dátuma.
Igen, ez a német megszállás dátuma. És az is kiderül, hogy sajnos honfitársaink között meghatározó pozíciókban nagyon sokan vannak, akik a nemzeti kisebb rendűségtől fűtve egyszerűen üdvözlik a német megszállást. Mondva, majd ők rendbe tesznek minket. Na, majd ők megcsinálják. majd ők eltakarítják ezt a zsidóbarát liberális rendszert. De gyakorlatilag egy rendszerváltás zajlik. Kialakul most már immár az állammal szembeni ellenállási formák is, a végső ellenállási forma pedig, ami gyakorlatilag már beleillik az Európa szerte megszokott képbe, az október 15-e, amikor ugye a németek szálasiékat teszik meg helytartónak, onnantól kezdve indul.
Azon az éjszakán, amikor az igazgató úr akváriuma leesett, valaki átvizsgálta a tanulók iratait, és kiemelte azoknak az okmányait, akiknek származásuk egy erkölcstelen rendelet értelmében hátrányt vagy veszedelmet jelenthet. Ha észreveszik, hogy az irattár nem teljes, és az érintett tanulóktól újra kérik okmányaikat, ezeket kell benyújtaniuk a régiek helyett.
Abigail egyik üzenetének a részletét hallottuk. Ugye arról van szó, hogy itt zsidónak minősített tanulóknak az iratait cserélik ki. Ez is az ellenállás egy formájának tekinthető. Mit kell tudnunk itt a náci megszállást megelőzően a zsidó lakosság helyzetéről, és mennyiben hoz váltást 1944. március 19-e?
1944. március 19-e előtt a németek folyamatosan azzal gyanúsították a magyar kormányzatot, hogy védi, bújtatja a zsidókat, gyakorlatilag egyfajta ilyen zsidóbarát politikát folytat. Nyilván ekkor már vannak jogfosztó törvények, de mindez nem elég. Nagyon izgalmas, hogy Hitler többször veszögezte, hogy a nemzeti szocializmus nem exportcikk. És igazából sosem próbált, most nagyon hülyén hangzik, ilyen nemzeti szocialista internacionálét létrehozni, ugye a kommunista pártok mintájára. Tehát őt nem érdekelte, hogy mondjuk a holland nemzeti szocialisták ott jelenkeztek, hogy akkor már ők átvennék a hatalmat, megcsinálják a náci Hollandiát, és a többi. Őt kizárólag az érdekelt, hogy megszáll egy-egy országot, ott rend legyen, hozzák szépen a hadianyagot, az élelmiszert, a nyersanyagot, önkénteseket, tehát azt is szép rendben, és egyébként meg nem érdekel, hogy ott mi történik. Egy valami érdekelte, a zsidók sorsa. Tehát Hitler a zsidók, az európai zsidók ellen háborút viselt. A II. Világháborúnak nem ez volt a fő jellegzetessége, ez nagyon rondán hangzik, nagyhatalmak közötti összecsapás volt, de emellett zajlott ez a másik háború is, Hitler háborúja a zsidók ellen. Megindulhattak a gettósítás, illetve a deportálások Magyarországon is a német megszállást követően. Ez ilyen faramuci helyzet volt, mert a magyar állam nem szűnt meg. Tehát 44 márciusa után is létezett magyar állam, sőt ugye a szuverenitás morzsái is megmaradtak, és ennek volt köszönhető, hogy 44 nyár végére megindulhatott valami kiugrási előkészítés, de mégiscsak német megszállás alatt voltunk, eleinte konkrétan egy báb kormánnyal. De még ebbe a báb kormányba is sikerült mondjuk egy Mester Miklóst berakni, aki több ezer, sőt, hát gyakorlatilag 20 000 kormányzói mentesítési okiratot, például ez is egy formája volt ugye az embermentésnek és az ellenállásnak, hozott össze. Tehát van egyfelől egy német megszállás, tehát a végső soron a németeké a felelősség, de van egy magyar állami szerepvállalás is, hiszen magyar állami szervek bonyolították le a határokig az emberek összeterelését, majd deportálását.
Itt a nagy politika szintjén mozogtunk ideig leginkább, de nézzük most az egyén szempontjából, tehát mondjuk a regényben megjelenő Abigail, akit most mindenki, aki még nem olvasta a regényt, annak nem akarom spoilerezni, hogy ki is valójában Abigail, melyik szereplőről derül ki a regény végén, hogy valójában ő áll Abigail mögött, de hát ő egyénileg tesz akár ezek a feliratok, amikről már beszéltünk, akár a embermentés, vagy a hamis dokumentumoknak a biztosítása. Tehát az egyén szintjén ez milyen kockázattal járt mondjuk ilyen akcióknak a végrehajtása?
Nagyon súlyos kockázattal járt, ugye, a korszak társadalmának éves kritikusai gyakran felhozzák a dániai példát, hogy ott bezzeg az egész társadalom összefogott, és gyakorlatilag minden zsidó polgártársukat megmentették. Azért ne felejtsük el, hogy Dánia máshol van, rögtön volt ott egy Svédország, ahova el lehetett menekíteni ezeket az embereket, ráadásul nem 800 ezer emberről volt szó, hanem 8000-ről. 8000 embert sem könnyű eldugni hirtelen, de 800 ezret. Arról nem is beszélve, hogy bárki, aki segíteni akart, azért nagyon jelentős kockázatokkal nézett szembe. Na most ennek ellenére elég sok példája volt már a kezdetektől annak, hogy valaki akár csak egy gesztussal kifejezte, kicsit hátráltatta az intézkedéseket, mondjuk esetleg átvette megőrzésre, amit nem a vetétbe helyeztek, tehát nem az, hogy elkutya vetjélte, hanem tényleg megbízható volt. És utána igazából a nyilas uralom időszakában bontakozott ki a teljesen kézzelfogható embermentés időszaka, amikor is ott van mondjuk egy ocskai vászló, aki legalább 1000 embert mentett meg, hanem 2000-et. Ott van az egyházi embermentés, és ez passzol egyébként a regényben fölvetett szerephez. Szóval azért ez egy kiterjedt történet volt, különösen Budapesten, de azért máshol is, hiszen a vidéki zsidóságot nagyobb részt elszállították. Volt zsidó önmentés is, ezt se felejtsük el, voltak a cionista ellenállók is, és voltak az olyan nagyon nehezen kategorizálható akciók is, mint ugye a Kassner Rezsőféle mentő akció, ahogy gyakorlatilag kivásárolt a halálból egy csoportnyi magyar zsidót, akik ugye nem Auschwitzban, nem Strasshofban, meg részben semleges területre mehettek. Szóval itt azért ennek rengeteg formája volt. Az ellenállásnál azért azt is mondjuk el, hogy ez nagyon, nagyon csúnyán fog hangzani, de ugye volt az a formája, ami mondjuk Csehországban, amikor Gabcsikék, Ján Gabcsikék megölték Reinhard Heydrich pirodalmi helytartót. Most ennek a következménye az volt, hogy ártatlanok ezreit mészárolták le a németek. És persze erre lehet mosni a kezet, hogy de hát nem a két csehszlovák tiszt, meg nem a Special Operations Executive ölte meg azokat az ezreket, de hát világos volt, hogy egy-egy ilyen akciónak mi az eredménye. Tehát voltak a látványos akciók, akiknek a hősei bevonultak a történelembe, a névtelen áldozatokat viszont a tömegsírok nyelték el. És voltak a kevésbé látványos akciók, és talán a magyar ellenállási formák ide tartoznak, amely inkább az életek megőrzésére irányultak. Sajnos a világ és a világ közvélemény, és különösen is a győztesek közvélemény nem az utóbbiakat értékeli. A győztesek szemszögéből nézve az számított, hogy valaki milyen mértékig, hány halottal vesz részt a győzelemben.
A német szövetségesek nálunk állomásoznak ezentúl, ragyogott Kalmár. Ha így van, gondolta a kislány, akkor valami lényeges változás történt. A németek nem jöttek ide ok nélkül.
A német megszállást már többször említetted, és arra is volt utalás, hogy ez miért következett be, de azért azt hiszem magyarázatra szorul, hogy a saját szövetségese miért szállja meg az országot. Mi volt ennek a közvetlen előzménye?
Szóval azt nagyon kevesen értik meg, hogy sem a Szovjetuniónak, sem a náci Németországnak nem voltak szövetségesei, nekik csatlósaik lehettek. Ezt a magyar katonai politikai vezetésből sokan megértették, sokan sajnos nem. A közvetlen előzményéhez azt tartozott hozzá, hogy Magyarország a sztálingrádi csata, illetve hát a Doni katasztrófa után elkezdett béketapogatózásokat kezdeni a britekkel és az amerikaiakkal. Ezek több helyszínen folytak, Bern, tehát Svájc, Lisszabon, Portugália, Törökországban, Izmir, Isztambul, illetve Ankarában, de voltak Svédországban is, Stockholmban is ilyen jellegű tapogatózások, és gyakorlatilag úgy tűnt, minthogyha a briteknek nem az lett volna az érdeke, hogy ők ezt szép csöndben tartsák, hanem a lapokban cikkeztek erről, hogy Magyarország békét akar kötni. Tehát ez valami egészen elképesztő volt, ebben egyébként benne volt Beneš csehszlovák vezetőnek is az ártó keze, hiszen ő mindent megtett, hogy a magyarokkal szemben pontokat érjen el, sőt, a mi rovásunkra. Az amerikaiakkal is kezdődtek tárgyalások. Végül is sikerült valamiféle előzetes fegyverszüneti egyezményt tető alá hozni, de ennek igazából nem volt hatása, hiszen Magyarország ugyanúgy háborúban áll továbbra is. A közvetlen előzménye, tehát a béketapogatózások, illetve az úgynevezett veréb misszió megérkezése volt. Hirtelen amerikai tisztek érkeztek Magyarországra. És nagyon úgy tűnt, mintha ezt nem is akarták volna titkolni. Az utólagos elemzés nagyon megalapozottan arra utal, hogy tulajdonképpen a német szövetségesek, persze ezt ugye idézőjelben az előbb mondtuk, hogy ez nem egy létező kategória, csak kívülről nézve, szövetségesek destabilizálása volt, tehát hogy a németeknek erőt, energiát és legfőképpen csapatokat kelljen vekötni, például Magyarországon is. Ennek következtében kevesebb máshol bevethető csapatuk maradt, ekkor már a normandiai partraszállás tervezése zajlott. És egyébként nem is volt eredménytelen ez a taktika angol-amerikai szemszögből nézve. Úgyhogy egy óriási elterelő hadművelet sorozat indult meg, és akkor ennek egy része volt gyakorlatilag Magyarország megszállatása, most már mondjuk ki, tehát ez nem kiugrás volt, hanem kiugratás, és meg is versenyeztettek egyébként minket a románokkal, és sajnos minden érintett arra a következtetésre jutott, hogy a románoknak jobbak a lapjaik.
A regényből kiderül az, hogy a német megszállást követően letartóztatják a politikai ellenfeleket, így többek között a főszereplőnek, a Vitai Georginának az édesapját, Vitai tábornokot is. Mit lehet tudni, milyen sors várt ezekre a politikai okokból letartóztatott emberekre?
Ez teljesen változó volt, hiszen például az említett Bánfi Dániel agrárminisztert sikerült kilobbizni a német fogságból májusra. Másokat Mauthausenbe, Dachauba deportáltak, megint másokat különböző helyeken vallattak, kínoztak, tehát ez teljesen vegyes volt. Általában igyekeztek kivonni a forgalomból a németek és hazai kollaboránsaik azokat, akikről azt feltételezték, hogy érdemben tudnák befolyásolni a dolgok menetét.
Meg kellett volna köszönnöm, hogy játszanak velem, hogy tudnak valamit, amin nevetni lehet. Valamit, aminek semmi köze a háborúhoz, ami nem bomba és halál és veszedelem.
Záró témánk pedig az lenne, hogy a diákokra, a fiatalokra az iskolában hogyan hatott a világháború, mert ugye olvassuk a regényben például, hogy ki voltak képezve arra, hogy mi van, hogyha légiriadó van, hogy a családjaikban azért volt, aki elesett a fronton, tehát ez nyilvánvalóan nagyon élesen lecsapódott nem csak Kínának, akinek a katonai ellenállásban volt érdekelt az apukája, hanem minden egyes diák életében. Mennyiben jelentett ez változást egy diák, egy tinédzser életében, amin a II. Világháború során az ország végbe ment, és itt nyilván a náci megszállás szintén egy fordulatot hoz az iskolai élet tekintetében is.
Természetesen mindenkit érintett a háború. Megint az ember úgy keresi a szavakat, szóval a magyar középosztály egy része az igyekezett úgy tenni, mint hogyha meg lehetne úszni az egészet. Ebben mindenki menekült, ugye ez volt az egy nap a világ életérzése, hogy a helyzet reménytelen, de nem komoly, azt hiszem így mondták, 44 nyarán, aztán sajnos kicsit komolyabbra fordult a helyzet. Ugye ez volt, amikor még karácsonyfát szereztek be a budapesti emberek 44-ben, december, és akkor a kalauz bemondta, hogy mondjuk meddig megy a villamos a Szél-Kálmán térről, mert az utána levő megállónál már ott vannak a szovjetek. Tehát volt egy ilyen bája is az egésznek, idézőjelben. A diákságra nézve, ugye megszűnt az iskolai oktatás, osztálytársakat hurcoltak el, ez is benne volt, és utána pedig elindult a mozgósítás. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a teljesen eszeős szálasi féle ámokfutó banda gyakorlatilag 14 éves korig elkezdte a mozgósítást. És elkezdték szervezni ugye az úgynevezett Levente mozgalom, ez volt az ifjúsági mozgalom, 10 éves tagjai számára is az antibolsevista ifjúsági tábort és a többit, ami megjegyzem, amikor jönnek be a szovjetek, valahol érthető, csak ők egy olyan diákromantikát adtak el, ami már nem a nemzeti érdeket szolgálta. Ezt nagyon nehéz megemésztenie a magyar emberek egy részének, hiszen a szovjetek hurcoltak el utána sok százezer magyar embert, a szovjetek erőszakolták meg a magyar nőket, az ő hadműveleteik nyomán pusztult el a fél ország, még akkor is, hogy a hidakat a németek robbantották fel, most ez más kérdés, de hát itt nagyon súlyosan hangzik, de ahogy Finnország átállt, és gyakorlatilag persze szovjet megszállás nélkül, de a németek ellen harcolt, vagy ahogy a románok, ők aztán megkapták a szovjet megszállást szintén, de ők is érezték a nemzeti ösztönben, hogy melyik az a pont. Tehát ezt nem sikerült az ifjúság felé sugározni egyrészt. Másrészt ne felejtsük el, hogy nagyon sok fiatal korút evakuáltak a háború végén, tehát szervezetten kitelepítettek a német birodalomba. Na most ők ott fogságba estek. Úgyhogy mindenkit érintett a háború. A háború, ami azelőtt elkerülte Magyarországot, mert Magyarország a békeszigete volt 44. március 19-éig. Vannak ilyen tragikomikus feljegyzések, hogy jönnek a német tisztek különböző látogatóba, meg mit tudom én, ilyen különböző missziókkal, és akkor őrjöngve jelentik, hogy ezek a magyar disznók mit képzelnek, traktáját, ugye a magyaros vendégszeretet, próbálták ott sonka, kolbász, meg ami volt, és akkor, hogy hát mi már csak műmézet eszünk otthon, ezeknek meg ennyi van, hát hogy képzelik? Szóval házhoz jött a háború villám gyorsan, és egyébként a szovjetek is megfizették annak az árát, hogy gyakorlatilag semmit nem ígértek a magyar nemzeti eszmét képviselő politikusoknak, mert a Magyar Honvédség elszántan harcolt, különösen Erdélyben, de utána még helyek közel a tiszántúli összecsapásokban is, és gyakorlatilag Budapest ostromának a legvégéig az átállások emiatt nem is fordultak elő. Tehát utólag persze most kicsit önmagamnak mondok el, hogy miért nem állt át az egész társaság. Igen, ez is benne volt, de az is, hogy a semmiért kellett volna ezt megcsinálni. Tehát a finneknek föl volt kínálva az, hogy megmaradhatnak önállónak. A románok előtt megcsillantották Erdély visszakapását. A csehszlovákoknál, ott nem is volt kérdés, bocsánat, szlovákoknál, itt a délfelvidék. De hát magyaroknak semmit nem ígértek, azért ezt se felejtsük el.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mai adásunkban Szabó Magda Abigail című regényéről volt szó. Mindenkinek bátran ajánlom a könyvet. Köszönöm beszélgető társamnak, Máté Áronnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassák műsorainkat, és kövessék a 20. század intézetet a Facebookon és az Instagramon is.